advent második vasárnapján köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, hogyan szól hozzánk Istenünk igéje. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből a 15. fejezetből a 4. verstől kezdődően a 13. versig terjedő igeszakaszból. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek, dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. És ezt is, dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik benne, reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk és kérjük Istenünk áldását, hogy nyissa meg a mi füleinket és szívünket az ő igéjének befogadására. Mennyei édesatyánk, hálát el szívvel állunk meg te előtted is, borulunk le lélekben, mert olyan jó előtted térdre esni. Olyan jó, hogyha abban a helyzetben lehetünk, amely vagy a dicséret által késztet bennünket térdre, vagy pedig a fájdalmaktól megtörve állunk így térden előtted. Mert tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy hogyan, de itt vagyunk előtted, és arra kérünk téged, hogy emelj fel minket. Hogy ne a saját erőnkből próbáljunk meg megállni, hanem egyedül, kegyelemből, te rád támaszkodva, a te kegyelmedet várva, a te reménységedet és erődet várva. Urunk, köszönjük neked, hogy ebben a várakozásra teljes időszakban ki, ahogyan ideért a te szent házadba, de itt lehetünk. Köszönjük neked, hogy ebben az időszakban, bár a legtöbbször azt tudjuk elmondani, hogy rohanunk és üldözzük az ünnepet, de mégis valahogy vágyunk arra, hogy ez több lehessen. Éppen ezért most fohászkodunk, és arra kérünk téged, hogy jöjj közel hozzánk igéden keresztül. Olyan jó, hogyha ilyen szép szavakkal tudunk kérni téged, hogy áld meg az életünket, hogy világosítsd meg az utat mi előttünk, és talán sokszor magunk sem tudjuk, hogy mit kérünk, csak mondjuk, mert azt érezzük, hogy erre van neked szükséged. Pedig tulajdonképpen az imádságra nekünk van szükségünk. Mi vagyunk azok az elhagyatottnak érző, reményt vesztett emberek sokszor, akiknek az utolsó mencsvára az, hogy imára kulcsolja a kezét, és olyan szavakat tudjunk megformálni, amelyek a legőszintébbek. És köszönjük neked, hogy te így is szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy így is vársz ránk. És köszönjük neked, hogy így, ahogyan vagyunk, így kellünk te neked. Kérünk téged, Urunk, hogy nyisd meg a mi értelmünket és a szívünket. Jöjj közel hozzánk, hadd tudjuk megérteni, hogy mit akarsz te ma itt közvetíteni nekünk, mit akarsz mondani a római levélből nekünk, hogyan tudunk mi eljutni arra az igazságra, amellyel te keresed a mi szívünket. Urunk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, áldj meg bennünket, szólj hozzánk. Amen. Szeretett testvérek, Istenünk igéjét olvasom és magyarázom közöttetek Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 15. fejezetből, a 13. versen keresztül. Így szól hozzánk Istenünk igéje a 13. versből. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Foglaljunk helyet. Megmondom őszintén, hogy nagyon sokáig nem volt személyes kedvencem, ha lehet ilyet mondani, a római levél. Mert azt gondoltam a római levél olvasása közben, és befogadására, tehát kísérlet közben, hogy hát ez olyan, ami tulajdonképpen nagyon nehéz. Úgyhogy így lapoztam is általában. Persze, amikor meg kellett tanulni, amikor vizsgázni kellett belőle, akkor muszáj volt beleállni, és muszáj volt csinálni a saját dolgunkat, de tulajdonképpen egy olyan levéllel találkozunk, amelynek a megértése tényleg nem könnyű. Aztán elkezdtem más szemszögből nézni a római levelet. Elkezdtem egy olyan szempontból nézni, amire hát lehet, hogy van, aki korábban eljut erre a felismerése, van, aki később, én lehet, hogy azok közé tartoztam, akik később jutottak el ide. De elkezdtem ezt úgy tekinteni, hogy ez tulajdonképpen nem csak, hogy titok, hanem valamiféle olyan vesszője az Úristennek az életünkre nézve, hogy elgondolkodhatunk azon, hogy olyan időben íródott, olyan keresztényeknek íródott, akiknek fele ennyi intellektusa, fele ennyi információja, fele ennyi modern eszköze nem volt arra, hogy befogadjanak bármit is. Nem voltak olyan jellegű biblia magyarázatok, annyiféle kommentár, mint amennyit mi tudnánk alkalmazni és használni. Nem volt olyan eszköz, amivel Isten akaratát megismerhették volna. Tulajdonképpen számukra ennek a maroknyi kereszténységnek Rómában úgy íródott ez a levél Pál apostoltól, hogy mégis lelkiekben, és hadd mondjam így értelemben is, sokkal előrébb jártak, mint mi. Mert mit csinálunk? Hát mi magyarázzuk a magyarázatot. Mi ott vagyunk, hogy elolvassuk a római levelet, és nem értjük. És ehhez kell a lelkész, aki majd elmondja, hogy mi van benne. Nekik meg Pál megírta, részletezte, és megértették. Hát mire enged ezt következtetni, kedves testvérek? Arra, hogy mondjam így nagyon csúnyán, sehol nem vagyunk. Sehol nem vagyunk lelkiekben, mert nekünk még a magyarázathoz is magyarázatra van szükség. Lehet, hogy ha lelkiekben egy picit beljebb tudnánk fordulni, és jobban ráhagyatkozhatnánk Istenünk igéjére, és jobban forgatnánk azt, bár ez is az egyik kedvenc, hogy forgatni a Bibliát, hát igen, melyik irányba attól függ, ugye? Ha jobbról forgatjuk balra, akkor több az áldás, ha balról jobbra, akkor kevesebb. Tehát nem, a keresztény embernek, a hívő embernek nem forgatni kell a Bibliát, hanem olvasni, tanulmányozni kell a Bibliát. És ez nem azon múlik, hogy szeretem, nem szeretem, tetszik, nem tetszik, hanem ha meg akarom ismerni Istenemnek akaratát, üzenetét, akkor bizony vennem kell a fáradtságot, és olvasnom kell ahhoz, hogy egyáltalán értsem, amit Pál apostol ír. Egy olyan helyzetben vagyunk a római levélben, amikor tulajdonképpen a keresztényeknek a száma ténylegesen maroknyi volt, mert az akkor 15 milliós Rómában, hát körülbelül 50 ezerre tehető volt a keresztényeknek a száma. És muszáj, hogy megértsük azt, hogy milyen élethelyzetben íródott ez a levél nekik. Annak idején, Claudius császár idején a zsidó keresztények száműzve voltak Rómából, mert félt a császár, hogy valamiféle fennforgás, zavargás lesz, és hát az a biztos, hogyha nem keverednek itt a hitbeli dolgok, jobb, hogyha száműzzük őket. És egytől egyik bizony elindult az, hogy kifelé. Kilakoltatták őket, és maradtak a pogány keresztények. Azért az ő számukról, vagy az ő számukra ez nem volt akkora kérdés, mert ők pogányokból lettek ugye keresztények, tehát majdhogy nem az első ismeretük a kereszténységgel volt, nem úgy, mint a zsidó keresztényeknek. És majd, amikor Néró császár idején egy kicsi lazítást éreztek a zsidó keresztények, és elkezdtek visszafelé jönni a városba, akkor bizony azt láthatjuk, hogy Pálnak nem az volt a célja, hogy maguknak a keresztényeknek a nagy olvasztó tégelybe írja meg a levelét, hanem azoknak kellett magyarázatot adni, útmutatót adni a keresztényi viselkedésben, akik tulajdonképpen egyek kellettek volna, hogy legyenek a Krisztusban. És akkor, amikor azt olvassuk, hogy az erősek hordozzák a gyengéket, akkor itt arról beszél, hogy azok, akik már régóta ott vannak a tűz közelben, akik már megtehetik azt, hogy biztonságban érezzék magukat, ők ne azt nézzék már, hogy mi a különbség kettőnk között. Te zsidóból lettél keresztény, te pedig pogányból lettél keresztény, hanem Krisztusban egyek vagyunk. Hát igen, a probléma mindig belülről fakad, ugye? Nagyon sok esetben találkozunk azzal a saját életünkben is, kisebb, nagyobb közösségekben, hogy szépen elfilozofálgatunk, szépen elbeszélgetünk arról, hogy milyen a világ, hogy mi vár ránk odakint, hogy mennyi próbatétellel szembesülünk, a munkahelyünkön mennyi kihívással szembesülünk, és tulajdonképpen sokszor a legnagyobb probléma mindig bent van. Mindig bent. Abban az élethelyzetben, ahol én vagyok, abban a közösségben, amit közösségemnek tarthatok, abban a kis csoportban, vagy nagyobb csoportban, amelynek része vagyok. És mindig valahol kiütközik az a nagyon elkeserítő, nagyon elszomorító gondolat, hogy sokszor ennek élen járulja a keresztények. Számtalan ember volt már, aki, de lehet, hogy mindannyian tapasztaltunk ilyet, aki hozzám is jött olyan gondolattal, hogy hát bizony sokszor kevésbé kap csalódást a munkahelyéről, a világból, mint a keresztényektől. Miért van ez? Miért van ez, hogy a keresztény jobban megítéli a másikat? Miért van az, hogy sokkal hamarabb, elhamarkodottabban ítélkezik? Hát azért, mert előrébb járna. Azért, mert van egy ismeret, tehát az nem jogosít fel engem arra, hogy ítélkezzek. És bizony, ugyanez a helyzet megvolt ekkor Rómában is. A keresztények között ugyanígy ment a harc, és Pál apostol pedig hogyan próbálja megoldani ezt a problémát, hogyan próbálja felnyitni az ő szemüket? Hát a reménységen keresztül. A reménységen keresztül, mert azt mondja, hogy a reménység Istene töltsön be benneteket. Töltsön el titeket az, hogy nem ennyi az életetek, hogy egymást egyétek. Töltsön el benneteket az a reménység, hogy van egy Istenünk és van egy Krisztusunk, aki felette áll ezeknek az emberi küzdelmeknek. Hogy igenis, gondolkodjatok aként, hogy kiben vagytok egyek, és ne a különbözőségeket lássátok. A hívő embernek, kedves testvérek, csak és kizárólag krisztocentrikusan lehet reménykednie. Csak és kizárólag Krisztusban lehet reménységünk. Olyan jó ez, amikor, idézőjelben jó, amikor azzal találkozunk, hogy az emberek hisznek magukban, remélik, hogy majd jobb lesz, ugye, hát benne vagyunk, élünk és mozgunk a mindennapokban, úton, útfélen azzal találkozunk, hogy van, aki abban reménykedik, hogy majd kormányváltás lesz, valaki abban reménykedik, hogy majd megerősödik a forint, valaki abban reménykedik, hogy majd a jelenlegi állapotok változnak, vagy éppen így maradnak, mert így a jó. Mindenkinek van valamiféle reménysége a jobbra nézve. És persze kinek mit jelent ez a jobb? Benne vagyunk egy olyan világban, amely őrületes tempót diktál arra nézve, hogy haladj az árral. Hogy menj és fuss azok után, amit a tömeg mond. Menj és sodródj azokkal együtt, akik egyként zúgnak valamiféle hangot. És akkor itt van egy római levél, ami azt mondja, hogy nem az számít, hogy milyen olvasztó tégelyben vagytok benne, hanem hogy közöttetek, bennetek egyként és egy közösségként rend van-e. Be tudod-e fogadni a másikat? Nem azért, amilyen ő, nem azt jelenti ez a befogadás, hogy minden szabad, nem azt jelenti, hogy akkor meg lehet őrülni a Krisztus nevében. Azt jelenti, hogy úgy tekintek a másikra, mint hogy ő is a Krisztus gyermeke. Mint hogy ő is egy olyan ember, akit Isten erre a világra teremtett, és nem az én feladatom az, hogy megítéljem, hogy hol tart. Hát azt hiszem, hogy ezzel nagyon-nagyon jól tudunk azonosulni a mindennapjaink során. És a leginkább az ember ott érzi a reménytelenségét, amikor belekerül egy olyan helyzetbe, hogy nincs belőle kiút. Nem tudom, hogy hányan vagytok ilyen helyzetben. Nem tudom, hogy hány ember számára ismerős az, hogy azt érzi, hogy körbeveszik olyan akadályok, olyan próbatételek, orvosilag, fizikailag, munkahelyen, közösségben, közösségetekben, családotokban, ahol azt érzitek, hogy olyan reménytelen minden. Van egy nagyon kedves gondolat számomra, mert így hangzik, hogy nincs olyan, hogy reménytelen helyzet, vagy reménytelen élet, hanem csak olyan van, hogy reményt vesztett ember. És ez nagyon igaz, mert a legnagyobb őrültség és a legnagyobb probléma sem azt jelenti, hogy megoldhatatlan az életed, hanem hogy te elérkeztél a saját határaidhoz. És hogyha megnézed ezt a helyzetet, amiben esetleg éppen jelen vagy, akkor nem a probléma a hatalmas. Nem az adott helyzet, a diagnózisod, a munkanélküliséged, a nem tudom én micsoda, amit sorolhatnánk, párkapcsolati veszteséged, vagy éppen problémád, amit át kellene hidalni. Nem az a megoldhatatlanság, a reménytelenség, hanem te ott vagy, ahol a saját határaid véget érnek. És amikor ezt felismered, amikor eljutunk ide, hogy meglátjuk azt, hogy igen, nekem nincsen eszközöm arra, hogy megoldjam ezt a helyzetet. Nekem nincsen erőm arra, hogy felülemelkedjek a vitás helyzeten, a csalódásomon, a gyászomon, a kísértésemen. Akkor van lehetőség Krisztus felé menni. Mert addig mindig azt fogjuk látni, hogy hát nem hiszem el. Már megint ez jött, már megint mondja nekem, már megint felhúztam magam, már megint miért mindig engem sújt az Isten haragja, ugye hányan kérdezzük ezt? Hányan mondtunk már mi magunk is, hogy elhagyatottnak éreztük magunkat, becsapottnak éreztük, engem még az Isten is elhagyott. És közben ott vagyok a falnál, ott vagyok a saját határamnál, a végénél, és ott kellene az Istenhez fordulni. Ott kellene tudnom azt mondani, hogy Uram, ami most elválaszt tőled, gyere oda. Legyél ott jelen. Mert nem az az életem, hogy reménytelenségben teljen. És gondoljátok el, hogyha akkor Pál apostol nem azt írja, hogy a reménység Istene töltsön be benneteket, hanem azt mondja, hogy jó, akkor szakadjatok ketté. Akkor megértelek téged is, mert ma már ugye annyira közel megyünk az egyénhez, annyira már úgy tudjuk látni a másikat, és egyébként személyes misszióm is ez, hogy nincsen emberi élet, életkörülmény nélkül. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy együtt lássuk. De nem azt mondja Pál, hogy persze, különüljetek el, mert hát ha nem tudtok békében élni, ha nem tudjátok elfogadni, hogy a másik számára a törvény ugyanolyan fontos attól, hogy Krisztusban hisz, mint neked, aki te pedig már csak az apostolokon, idézőjelbe csak, az apostolokon keresztül ismerted meg Krisztust. Nem ezt mondja, hogy szakadjatok, hanem azt mondja, hogy van egy Isten, aki felette áll a különbözőségeknek. Van egy Isten, aki felette áll a határaidnak. Az emberi határoknak. És van egy Krisztus, aki betölti tulajdonképpen ezt az űrt. És azt mondja Pál apostol, hogy csak így lehet előrejutás. Csak így lehet a te életedben és az én életemben is, az adventi időszakban is a reménységet magunkévá tenni, hogyha Krisztusban látjuk ezt a reménységet. Hogyan lehet ezt közel hozni hozzánk? Hogyan lehet ezt megértenünk, amikor innen kilépve is már újra azzal fogunk találkozni, hogy ó, már holnap megint mennem kell dolgozni. Hogyan lehet ezt mégis másként látni, hogyha ott vagyunk benne a mindennapokban? Hát úgy, hogyha végig lapozzátok mondjuk a Szentírást, akkor látjátok, hogy ezzel nem oldódott meg. Tehát ez egy tanítás. Ezt az embernek a magáévá kell tudni tenni. Engedni kell, hogy belépjen az Isten üzenete az életedbe, a jelenedbe, és engedni kell, hogy formáljon. Mert ez egy lassú folyamat. Ez nem úgy működik, hogy meghallottam a vasárnapi prédikációt, és innentől kezdve máshogy fogok tekinteni az embertársaimra, a saját próbatételeimre. Ez úgy működik, hogy a reménység Istenet töltsön be, ez egy állandó folyamat. Ez úgy működik, hogy engedem, hogy dolgozzon bennem a Krisztus. És mi valahogy, ezt nagyon sokszor szoktam mondani, valahogy mindig így visszafele értelmezünk, ugye? Hogy jelen vagyunk keresztényként, és akkor be kell töltenem a törvényt. Ahelyett, hogy megismerném, hogy mi az Isten akarata az életemre nézve. Ahelyett, hogy ebből a szeretetből és abból az állapotból, amire Pál apostol is úgy jeleníti meg, és azt mondja, hogy fogadjátok be egymást, mert Krisztus is befogadott minket. Ha én abból az szemszögből nézem az életemet, hogy semmi lennék, ha én nem vagyok befogadott. Semmi lenne az életem. Azért lehetek keresztény. Azért mondhatom magamat Krisztus követőnek, ha annak mondhatom. Mert befogadott engem az Úr Jézus Krisztus. És ebből a felismerésből, ebből a hálából, ebből a szeretetből fakadhat csak és kizárólag az, hogy be akarom tölteni a törvényt, amire természetesen emberként egyedül képtelenek vagyunk. De már akkor akarom, vágyok arra, abból a szeretetből és hálából és kegyelemből, hogy olyan legyek, mint ő, mert már átdolgozott, mert már átmosott, mert már megtisztított. Amíg visszafele nézem, addig úgysem fog menni. Amíg azt mondom, hogy köszönöm, Uram, én mától kezdve keresztény vagyok, és akkor megpróbálok engedelmeskedni. Neked az nem fog menni, az bukás lesz, az fájdalmas lesz. És ott újra és újra reményt vesztetnek fogod érezni magadat. A reménység Istene, hogy betöltsön, ahhoz az kell, hogy lásd, hogy honnan emelt ki. Mert akkor, amikor téged megszólított a saját állapotodból, a sükettségedből, a posványból, abból a teljesen más irányból, amiben addig voltál, amíg teljesen mindegy, hogy mide fontosabb volt, mint az Úr Jézus Krisztus, amíg ezt nem látod, hogy téged is kiemelt valahonnan, addig nem fogod érteni, hogy mit jelent az, hogy ez egy folyamat. Megszólított, neveden szólított. Kézen fogott és kivezetett a reményt vesztett állapotodból. Ezért hálából őt akarod követni. Ezért hálából olyan akarsz lenni, mint ő. Hasonlatossá akarsz válni, mint Krisztus. Úgy akarsz cselekedni az emberekkel, ahogyan ő tette. És úgy akarsz az Atya közelében lenni, ahogyan ő volt. Csak és kizárólag így van értelme mindennek. A hitnek, a reménynek, és megyünk tovább a jövő héten az örömmel, a békességgel majd. Nem lehet máshogy nézni. Amíg emberi eszközökön keresztül nézzük, addig nincs megoldása az életünknek. Amíg nem engedem, hogy a reménység minden körülményem ellenére Krisztusra mutasson, addig nem lesz változás az életemben. Olvastam egy történetet, ahol egy daganatos betegség kapcsán azt mondta valaki, hogy amikor megtudta a halálos diagnózist, akkor elkezdett először gondolkodni rajta, hogy hát miért került ő ebbe az állapotba, hogy került ide. Hát és tulajdonképpen a napok meg a hetek során folyamatosan őrölte magát, egyre szomorúbb lett, egyre kesergőbb lett, hiába volt ő istenfélő ember, és tulajdonképpen belekerült egy olyan állapotba, hogy már a mentális állapota kihatott a testére is, és felgyorsította a folyamatokat, és kórházba került. És a kórházban lét ideje alatt, az önsajnálatban egyszer csak felismerte azt, hogy ha nem haragként, büntetésként tekint erre az állapotra, hanem titokként, akkor valahogy egészen máshogy kezd el gondolkodni. És elkezdte ezt a betegséget titokként kezelni. És a titokra egyedüli orvosságként azt értelmezte, hogy teljesen máshogy kell hozzányúlni. Reménykedéssel. És persze nem felmentve a kezelések alól, mert igenis kezelésekkel együtt, de a reménység Istenébe kapaszkodva sikerült ebből az állapotból meggyógyulni, ebből a betegségből. Ez egy nagyon ingoványos talaj, mert nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy azt mondják, hogy minden állapotra imádkozzál. Akkor is, amikor megmondták, hogy halálos betegséged van, akkor is, mert az ima fog egyedül meggyógyítani. Ez nagyon veszélyes vállalkozás. Ismertem olyan cigány missziós lelkészt személyesen, aki elutasította az orvosi kezelését a daganatból, mert azt mondta, hogy őt az Isten fogja meggyógyítani. És nem. És ment hónapokig, és látszólag jól volt, és hirdette magáról, hogy jól van, és aztán egyik pillanatról a másikra lerobbant a lábáról, és meghalt. Nem lett volna hite? Dehogy nem. De pont abban van a mi keresztény életünk, abba a titokba elrejtve, hogy az Úristen eszközül adta akár az orvostudományt is egy betegség meggyógyítására, de minden emberi elér előbb-utóbb a határához. És amikor az emberi a határhoz ér, akkor jön az isteni. Akkor is, ha gyógyulás a vége, akkor is, ha nem. De nem lehet azt mondanom, hogy csak az orvostudomány gyógyít meg, és azt sem mondhatom, hogy egyáltalán nincs rá szükségem. Minden megoldhatatlan problémám ott kezdődik, hogy oda tudom-e vinni a reménység Istene elé. Minden élethelyzetemben a kilátástalanságra a megoldás ott kezdődik, hogy el tudom-e mondani az Istennek őszintén, hogy elértem a saját határomhoz. Az adventi időszakban, ma a második vasárnapon a reményt ünnepeljük. Nem tudom, hogy miben van a te reményed ma. Nem tudom, hogy milyen reménységgel ülsz itt. Mire vágysz? A római gyülekezetben valószínűleg arra volt szükség, hogy Krisztus legyen a középen. És több, mint valószínű, mert ez az igazság. Hogy vegyétek észre, kedves gyülekezeti tagok, kedves zsidókból lett keresztények és pogányokból lett keresztények, hogy Krisztusban vagytok egyek, és ha ő van középen, akkor nincs értelme annak, hogy a különbözőségeken akadjatok fenn, mert ott csak a saját határaitokat látjátok. Vajon ma itt, ebben a gyülekezetben elmondhatjuk-e, nem a színpadon, hanem az életünkben, a személyes életünkben elmondhatjuk-e, hogy Krisztus van középen? Vajon tudunk-e úgy egy megoldásra váró dologért összegyülekezni, hogy azt először imádsággal kezdjük, úgy, ahogyan azt az Isten tiszteleten is tesszük? Akár kis, akár nagy csoportról beszéljünk. Vajon minden az Úrért történik-e, vagy saját magunkért? A reménység Istene be tud tölteni minden hiátust, minden vágyakozást, minden különbözőséget, ha valóban őrá vagyunk szomjazva, és valóban őt akarjuk az életünk urának. A reménység pedig nem szégyenít meg. Ezt olvassuk az 5. fejezetben. Akkor, amikor azt mondják nektek, hogy bolondok vagytok ti remélni, akkor véssétek ezt fel a ti szívetekre, ahol az ige ezt mondja, hogy a reménység nem szégyenít meg. Nincs olyan ember, aki Krisztusban csalódott volna. Magadban tudsz, de a megváltóban soha. Ez adjon nektek okot, reménységet életetek minden napján. Amen. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Szerető Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy te magad vagy az élet ura. Te magad vagy a reménység Istene. És te magad mondtad azt, hogy reményteljes jövőt adsz nekünk, és hogy ettől a reményteljes jövőtől semmi el nem szakíthat minket. Olyan jó ezekbe fogózkodni. Olyan jó, Urunk, az, hogy megláthatjuk a saját életünkben azokat a hiányokat, azokat az óhajakat, azokat a vágyakat, Urunk, amiket nem tudunk betölteni, akárhogyan is szeretnénk. Olyan jó hozzád úgy jönni, hogy egyedül benned van reménységünk. Remény, remény, jön újra fény, mondja az egyik Vándor Gyula énekünk, Urunk, és mi ezzel imádkozunk, és ezzel fohászkodunk. És köszönjük neked, hogy jön újra fény, hogy az adventben is jön a fény, közeledik, és egyre inkább megláthatjuk majd, hogy az a láng, amelyet te ebbe a világba ültettél, fényesebben ragyoghat ma is, hogyha felismerjük, hogy ki fekszik a jászolban. Mennyei édesatyánk, arra kérünk téged, hogy jöjj közel az életünkben, azokhoz a pontokhoz, urald te az egészet, és lépj be oda, ahol reménytelenség van. Mutass nekünk utat, és töltsön el bennünket az a reménység, amely benned nyugszik, amely Krisztus központú reménység, amely a mindenek ellenére való reménység. És akkor bármilyen bolondnak is nézhet a világ, akkor sem tudunk ebből kiállni. Mert te rajta tartod vigyázó tekintetedet az életünkön, és kezed felettünk van. Köszönjük neked ezt, Urunk, hogy az Úr Jézus Krisztusban igazság lehet. Köszönjük neked, hogy az életünkre nézve aktuális lehet, és itt és most van arra szükség nekünk, és itt és most van üzenete annak, hogy a reménység nem szégyenít meg. Ezzel a gondolattal jövünk te hozzád, és arra kérünk, hogy maradj jelen a mindennapjainkban. Áld meg adventünket, áld meg ünneplésünket, és arra kérünk téged, hogy töltsön el a te szent lelked bennünket, azzal a valósággal, hogy te jelen vagy, és egy percig sem távozol mellőlünk. Mert te ígérted, veletek vagyok minden napon. Atyánk, így kérünk téged az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fennhangon az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.